Üdvözlöm hallgatóinkat, a magyarországi németek örökségéről fogunk beszélgetni a mai műsorban. Vendégeim Pilisvörösvárról, illetve Budaörsről érkeztek, és azért nagyon érdekes ez a beszélgetés most, mert nem is csak történetről vagy történelemről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy lehet nem skanzenná vagy múzeummá tenni mindezt, hiszen pedagógusok ülnek itt az asztal körül, tehát önöknek a munkájuk része, meg a mindennapjaiknak a része az, hogy ne csak könyveket mutogassanak a gyerekeknek, hanem hát valahogy élettel töltsék meg ezeket a szavakat, mert különben nem fogja őket érdekelni mindez, amiről szó van, meg amiről beszélgetni fogunk. Szóval köszöntöm itt a stúdióban Hák Csillát, a budaörsi Cippel-Cappel német nemzetiségi óvoda óvónőjét, és Lunc Klaudiát, a svábmese megálmodóját, Ringler Magdolna unokáját. Majd hamarosan kiderül, hogy ki volt Ringler Magdolna, és milyennek a jelentősége. És itt van velünk Fogarasi Attila, nyugalmazott tanár, helytörténész Pilisvörösvárról, aki meg egy másik, bocsánat, szerintem nehezebb talajon mozog, mert a mai tizenéveseknek, nagy gyerekeknek szerintem még nehezebb beszélni bármiről, ami történet, ami régi, mint a kis óvodásoknak. Hiszen egy óvodásnak mesét mondani, meg az óvodásnak mesét hallgatni, az a lételeme. Úgyhogy könnyű dolguk volt kellett írni egy mesekönyvet, ugye? Klaudia, ez ennyi volt csak, egy mesekönyv kellett csak.
Igen, igen, viszont ez a mesekönyv, ez még nem létezett, sőt, nem létezett egyáltalán mesekönyv tudtommal ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy azért gondolom, hogy különleges dolog született.
Ez a téma a németek kitelepítése, mert ez a mesekönyv egy ilyen, pont egy ilyen tragikus történet kapcsán született. Tehát erről mesélni?
Igen, így van. Nekem az ötlet az onnan jött, hogy az én kisfiam, akkori elsős kisfiam, német nemzetiségi iskolába jár, és a kitelepítési megemlékezés után, amikor hazajött, akkor én azt láttam rajta, hogy sokkot kapott szinte a hallottaktól, nagyon megijedt. És akkor jutott eszembe, hogy az én nagymamám, ugye, aki személyesen gyerekként élte át a kitelepítést, hogy ő mindig azért másként mesélt erről.
Ringler Magdolna, és akkor itt a név.
Igen, ő Ringler Magdolna, az ő igaz története alapján íródott ez a mesekönyv két szerzőtársam segítségével.
Hát azért ez a nagymamának az egyéniségén is múlt szerintem, hogy ő másképp mesélhetett. Hiszen tulajdonképpen, amit megélt, ő az ugyanannyira tragikus, mint amit az ön kisfia hallhatott az iskolában.
Igen, igen, ez így van, viszont ugye ő gyermekként élte ezt át, tehát ő is gyermeki szemmel látott akkor, és igen, egyébként ő egy nagyon-nagyon pozitív személyiség volt, és ő mindig nagyon jól tudott mesélni ezekről a dolgokról, és onnan jött nekem ez az ötlet, hogy akkor valahogy ezt egy ilyen mesés formában mennyire jó lenne átadni a gyerekeknek, nem töményen, szárazon, feketén-fehéren, ahogy a történelemkönyvekben is benne van, mert hiszen ezek így voltak, és ezek tények, de a gyerekeknek talán sokkal könnyebben átmegy ez a dolog egy mesés formában, és így talán sokkal befogadóbbak lesznek ezzel kapcsolatban.
És miért kellett összefogni óvónőkkel?
Akkor én vagyok az előzmény történet, mert hogy ebben a Cippel-Cappel óvodában egy olyan közösség működik, ahol mindig nagyon fontos, hogy olyan értékeket, hagyományokat adjunk át, ami a településen, Budaörsvárosában még él. És körülbelül 3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a mi közösségünkben, hogy a hagyományok által megemlékeztünk a kitelepítésről is, az óvodába is a gyerekek között, de valahogy mégse éreztük azt, hogy ez befogadó a gyerekek számára, hiszen 3-6-7 éves korú gyerekekről beszélünk, és akkor fogalmazódott meg bennünk abban a közösségben, hogy igen, van egy olyan eszközünk, amit nap mint nap használunk a gyerekek között, az a mese. hogy ekköré kéne ezt a történetet, vagy ezt a megemlékezést csoportosítani, és akkor így született meg, hogy akkor írjunk egy mesét, nem mesekönyvet, akkor még szülőtársaként ismertük egymást, de akkor még nem kapcsolódtunk ennyire szorosan egymáshoz, és akkor el is indult egy folyamat, egy 16 fős közösségről beszélünk, óvoda pedagógusi közösségről, akik elkezdtek közösen gondolkodni, mi az, ami fontos, hogy benn legyen, mi az, ami szerintünk átadható a gyerekek számára, hogy legyenek benne a budaörsi ma is élő hagyományok, mind a virágszőnyeg, mind a húsvét, mind a karácsony, és hát legyen benne a kitelepítés, ez volt a legfontosabb, hogy ezt valahogy egy ilyen, nem tudom, jobb szóval, de finomabb formában megfogalmazni, és hogy mindenképpen a 4 évszakot lejárt, hiszen ez az, ami a gyerekek számára kicsit megfogható, napi szinten találkozunk, beszélünk velük.
Vajon és ezeknek az óvoda pedagógusoknak, akik ugye Budaörsön éltek, egy részük talán budaörsi német, voltak-e olyan saját történeteik, amiket elmesélhettek? Tehát volt-e olyan, hogy nem könyvből, hanem csak úgy saját fejből mesélgettek valamiket az óvodásoknak?
Óvónők közül a vezető óvónénink László Gáborné volt az, aki budaörsi születésű, és ő az, aki ezt a sváb történetet vagy hagyományt is be tudta úgy vinni az óvodába, ami hiteles, és mindamellett mi nálunk a német nemzetiségi hét az úgy zajlik, hogy nagymamákat is meghívunk ezekre az alkalmakra, és ilyenkor viszont a gyerekeknek ők meséltek a történetekről, a hagyományokról.
Tehát akkor már volt ilyen élő alapunk, szóban átadott mese, élménye a gyerekeknek. Na, hogy találkoztak össze, Klaudia?
Úgy találkoztunk össze, hogy az én gyermekeim ugye a Cippány-Cappell óvodába járnak. Nem véletlenül, hiszen ugye én is budaörsi sváb lányként nagyon-nagyon fontosnak tartottam, tartom már régóta a hagyományok őrzését, és szerintem ez az óvoda a Budaörsön maximálisan elvárásokon felül is biztosítja a nemzetiségi nevelést a gyerekeknek, és amikor ez az ötlet felmerült bennem, a mesekönyvnek az ötlete, akkor az egyik anyuka társamat kerestem meg, Vörösel Andreát, aki a szerző, a harmadik szerzőnk. Ő egyébként egy író, újságíró, aki Németországban végzett és anyanyelvi szinten beszél, ráadásul ő is sváb származású, úgyhogy én tudtam, hogy nekem az Andit kell megkeresnem ezzel az ötlettel először. Mondta, hogy ő nagyon szívesen segít ebben, mert ugye nekem voltak történetek a fejemben, elképzeléseim, nagymamámnak a mesélései alapján nagyon sok történet, de szükségem volt valakire, aki ezt meseformába tudja önteni. Andi mondta, hogy őt már keresték hasonló feladattal az óvodából. Így kapcsolódtunk akkor ugye össze a Csilla nénivel. Igazából nagyon hasonlóak voltak az ötletek és az elképzelések, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan összekapcsolódtunk.
És megszületett ez a könyv a gyönyörű illusztrációkkal. Arról is meséljen, hogy ezeket kirajzolta.
A Csilla néninek átadnám a szót, ezt az óvodások rajzolták egyébként.
Igen, a mostani és régi óvodások rajzai illusztrálják a könyvet, és aki ezt az illusztrációt, vagy rajzfolyamatot, vagy festési folyamatot koordinált, az pedig Rauser Ágia volt, fejlesztő pedagógusunk, óvodánkba dolgozott. Hiszen ezt egy 27 fős óvodai csoportban nem lehetett volna úgy megvalósítani, hogy egyesével, kettesével a mesét elmondjuk, és az alapján megrajzolják. Ehhez kellett egy olyan meghitt, külön kis kuckó, ahol ezzel a történettel megismerkedhetnek, és kérdezhetnek, bátran kérdezhetnek Ági néntől, hogyha valami kérdés felmerül.
Na ez egy különleges alkotó folyamat lehetett a gyerekeknek.
Igen,
is.
Ez nagyon
hallják úgy a mesét, hogy egy-kettő-három társuk van csak ott, és rögtön földolgozhatják, hiszen ők nekik az, ha valamit a kezükkel csinálnak, a képzeletükkel, az segít a legjobban abban, hogy megértsék, meg befogadják mindazt, amit hallottak. Ugye ezt még nem mondtuk el, hogy az a jelentősége annak, hogy az egyik alkotó német anyanyelvű, meg újságíró, hogy ez egy kétnyelvű kötet. Hogy egyik oldalról olvasom magyarul a mesét, másik oldalról nyitom ki, akkor németül olvasom ugyanazt a mesét.
Így van, igen, ez mindenképpen cél volt, hogy ez egy kétnyelvű könyv legyen, és az, hogy ez egy köteten belül valósul meg, ez szerintem ez tökéletesen mutatja ezt a magyarországi németséget, ez tökéletesen hozza a könyv is. Általános iskolákban például tökéletesen használható, alsó tagozatban a magyar részt lehet szerintem nagyon-nagyon jól feldolgozni. Felső tagozatban, amikor pedig mondjuk a nemzetiségi tanulók már egészen jól beszélnek németül, akkor át lehet térni a német részre, és akkor esetleg már német nyelven is lehet olvasni a mesét, és lehet vele foglalkozni.
Egyébként az óvodában, vagy óvodáskorú német nemzetiségi intézményben tanuló gyerekeknek beszélnek németül, vagy mesélnek németül? Mennyire érthetnek ők német nyelven?
Nagyon ritka, mert tehát, hogy érteni értenek. Tehát a passzív szókincsük nyilván a kis csoponton kezdve, hogy az óvodai beszoktatás elindul, a német nyelven folyamatosan találkoznak.
De hogy találkoznak?
Három óvodapedagógusunk van a csoportban, mind a három német nyelven is beszél, és két héten keresztül magyar nyelvű tevékenységet vagy témát dolgozunk, két hétig pedig a németet. Azért vagyunk hárman, mert a délelőtt folyamán két pedagógus dolgozik, az egyik magyar nyelven tart tevékenységet, kisebb mikrocsoportban, a másik pedig német nyelven, tehát folyamatosan találkoznak a német nyelve, akár dalokon, meséken, tevékenységeken keresztül, és párhuzamosan hallják mind a két nyelvet a nap folyamán.
Mind a kettő fontos, mert hogy a magyarországi németek történetében ezért ez kiemelkedő, meg kiemelendő, hogy a magyarországi németek magyar németek. És erről a magyar öntudatról, a német-magyar öntudatról is szól az a könyv, amelyet én még most csak így a telefonomon tudok pörgetni, a Pilisvörösvár története képes könyvet, amely azért érdekes, mert Fogarasi Attila nagyobbaknak szánta ezt a kötetet, iskolásoknak szánta ezt a kötetet, és alkalmazkodva az ő mindennapjaikhoz, vagy az ő valóságukhoz, ebbe a kötetbe már a mesterséges intelligenciát beletette. Ugye van egy ilyen szereplője, egy ilyen oktató személyiség ennek a kötetnek, aki, vagy ami maga a mesterséges intelligencia. Miért?
A dolog ott kezdődik, hogy van három unokám. 5, 4 és 3 évesek. Krisztián a legidősebb, írtam neki egy mesekönyvet, Karate Krisz és a szuperhősök címmel. A középsőnek Brumi és barátai címmel, de a Brumi nem egy medve, hanem egy BMW, mert nagyon szereti az autókat az áron. Olivérnek pedig Oli kapitány kalandjai címmel írtam mesekönyvet. A közös bennük, hogy mindegyiket mesterséges intelligencia illusztrálta, a ChatGPT-vel generáltam a képeket, nagyon jó pofa képek lettek, imádják is a gyerekek, nem csak ők, hanem néhány példányban megjelent Vörösváron, és másoknak is a kezébe került. Arra nem gondoltam, hogy esetleg egy kiadóval jelentessen meg, ezt csak úgy hobbiból, szórakozásból csináltam. Viszont, amikor ezek a könyvek készen lettek tavaly, úgy október tájékán arra gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnék még egy könyvet, de ez már nem mesekönyv lenne, hanem mondjuk Vörösvár történetéről szólna, és a mesterséges intelligencia generálna a képeket. Mert így a török korról, a római korról, az őskorról is tudnánk illusztrációkat beletenni a könyvbe. Arra gondoltam, hogy egy-egy kép alá, rövid kép aláírás, és ennyi. És hát kisgyerekek is tudják olvasni, meg felső tagozatosok is. De aztán egyre kevésbé fért el a kép alatt a szöveg. És akkor már szándékosan elkezdtem szövegeket is írni. Megmaradt a képeskönyv jellege, viszont ez most már egy inkább egy történelem könyv lett. Akire az előbb utalt, azt Mintinek hívják, aki végig szerepel a könyvben. Ő jeleníti meg a mesterséges intelligenciát, ugye Minti, ez a neve. Ő is feltesz kérdéseket, hozzá is lehet fordulni, meg állandóan magyaráz, meg én is magyarázok, és állandóan perlekedek vele, hogy ezt nem jól csináltad meg ezt a képet, innen hiányzik valami, és rögtön az előszóban is ezt rögzítem, hogy hát bizony nem mindig sikerültek ezek a képek, amiket Minti csinált. A vége felé, amikor már eljutottunk a 20. századhoz, akkor már nagyon sokszor úgy készültek ezek az illusztrációk, hogy eredeti képeket dolgozott fel Minti, és én mondtam, hogy na most akkor ezt vegyük le róla, ezt tegyük hozzá, legyen élővé, tehát ne csak egy épület legyen ott például az iskola, hanem előtte menjenek gyerekek bocskai ruhában, ahogy annak idején a polgári iskolában jártak a gyerekek.
És egyébként ebben az is segítség, hogy ugyan a könyvet végig ezek az illusztrációk tarkítják, és hát nyilván a gyerekeknek ez nagyon fontos, mert hogyha nem is akarják éppen elolvasni a képaláírásból kiszorult szöveget, a képekből magukból sokat tanulhatnak, hanem az is izgalmas, hogy utána az egész kép történet, vagy képes történetnek a vége egy függelékben azokról a valóságos dokumentumokról készült, amelyeket ön megtalált. Tehát ebben vannak térképek is, vannak képeslapok, fényképek, amit szerintem nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is nagyon érdekes végignézni ezeket az arcokat, a ruhákat, a részleteket, hogy milyen volt régen a poros úton, a településen járni, ott látni egy ilyen-olyan korabeli kocsit, szóval hogy nagyon izgalmas, csak magát, ezt a függeléket is megnézni.
Nagyon fontos része a könyvnek, hogy két oldalt az oldalaknál magyarázatok, jegyzetek, QR kódok találhatóak. A QR kódok segítségével videók is megnézhetők, és nagyon fontos része a könyvnek a Pali bácsi kérdez című rész. Nem én kérdezek, hanem Krizsán Pál, mesterpedagógus, akit bevontam a munkába, történelem tanár volt, már ő is nyugdíjba ment. Ő tesz fel kérdéseket, ad feladatokat minden egyes fejezet végén, 6 fejezetből áll a könyv, és minden egyes fejezet végén Pali bácsi kérdez és feladatot ad, és 20 kérdést, 20 feladatot ad föl, és ezeket meg lehet oldani, válaszolni lehet, házi feladatként lehet értelmezni. Úgyhogy amikor a Krizsán Pál barátomat bevontam ebbe, akkor így alakult ez egy munkatankönyvé. Tehát ezt tankönyvként lehet most már használni.
És vajon mennyire pilisvörösvári munkatankönyv, vagy tankönyv, vagy könyv ez?
Teljesen, ez csak Vörösváron lehet használni.
Tehát ott értelmezhető ez,
igen,
az
igen,
egész történet?
Igen, bár természetesen vannak általános dolgok is benne a történelemmel kapcsolatban, tehát a történelmi eseményeknek a, nem csak a vörösvári vonatkozásai kerültek bele, hanem általában kitérek az országos vonatkozásokra is, de mindenben a vörösvári szál érvényesül, tehát Pilis-Vörösvár története. Ez onnan jött, hogy én helytörténész vagyok, és már több mint 45 könyvet írtam, szerkesztettem, készítettem az elmúlt 30 évben, és ezeknek jó része Pilis-Vörösvár történetével foglalkozik. Egy sorozatot is elindítottam, Otthon a világban címmel, 2008-ban. Ez lett a sorozat címadója. Megjegyzem, akkor a Kossuth Rádiónak még nem ez volt a szlogenje, de hát én jóval előttük használtam ezt a szlogent, de természetesen ez Tamási Árontól van igazából véve. Na most ez a honismereti sorozat, ez már a 13. kötetnél tart, és most készül a következő. Ebben is szerepet játszik a mesterséges intelligencia, mert régi vörösvári képeslapok, régi fotók feldolgozásáról szól majd ez, de mivel a mesterséges intelligencia nem csak kiszínezi ezeket a régi képeket, hanem újra generálja, és bakikat is hagy, és egy kicsit átalakítja a képet, ezért ez most tényleg egy képeskönyv lesz. ebben tényleg csak rövid kép aláírások lesznek, az eredeti kép, alatta pedig a kiszínezett kép. Azért fontos ez, hogy ne legyen ez történelem hamisítás, hanem ott van az eredeti, van, hogy nagyon rossz minőségben, és utána kiszínezett kép, ami viszont belehelyez minket abban a hangulatban, ami akkor volt jellemző. Tehát a kettő együtt létezik majd. Ezt most kezdtem el, ahogy most kezdek majd egy mesekönyvet is el, ami viszont a könyvben lévő két szereplőt, Marcit és Mintit viszi el majd a jövőbe. Tehát ez tényleg egy mesekönyv lesz.
Folytatjuk majd a mesekönyvről is, meg a történetről is a beszélgetés, de most egy kis zenét hallgassunk itt a Magyar Katolikus Rádióban, a Házunk táján műsorában. Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádióban, a Házon táján című műsorban németekről, magyarországi németekről, pilisvörösvári és budaörsi történetekről, mert látszik, hogy minden település, vagy minden német közösségnek a története azért nagyon más is. Itt a beszélgetésünk előtt például az is kiderült, hogy a 80 éve kezdődött kitelepítés, ez nem egyformán érintette a két települést. Ugye arról már volt szó, Hák Csilla, a budaörsi Cippel-Cappel német nemzetiségi óvoda óvónője, és Lunc Klaudia, a sváb mese megálmodója már elmondta, hogy az ő mesekönyvük születésének az apropója az a kitelepítés volt. Tehát Budaörsön volt kitelepítés. És hogy lehet, hogy Pilisvörösváron nem volt? Mert ez meg kiderül Fogarasi Attila kötetéből.
Pilisvörösvár és Piliszent Iván bányász települések. Nagyon komoly szénbányászat folyt a két településen. És valószínűleg ez az oka annak, hogy a két településről nem telepítették ki, pontosabban nem zavarták el, nem űzték el a lakosságot, mert Vörösváron is rengeteg bányász család volt. Egy másik feltételezés szerint helyi kommunista vezetők is szerepet játszottak ebben, Stéri István és Ács Lajos, ők bejáratosak voltak a felsőbb körökbe, jó kapcsolatot ápoltak az ország kommunista vezetőivel, és valószínűleg ők voltak azok, akik szót emeltek azért, hogy ugyan már, ha kitelepítitek a svábokat Vörösvárról és Szent Ivánról, ki fog a bányában dolgozni? Hogyan fog működni Budapest? Megfagytok, és a gyárok nem tudnak működni majd. Én ezt feltételezem. Más okai is lehettek, de szerencsére Vörösvár ezt megúszta, és a kitelepítés természetesen benne van a könyvben, de általánosságban szólok erről, hiszen ez egy történelemkönyv, és ez kimaradt volna belőle, akkor ez így csonka lett volna.
És azért valamennyire érintette ez a történet is nyilván a települést, nem csak azért, mert sikerült megúszni a kitelepítést, hanem azért voltak kötődések, rokoni szálak, amelyek olyan településekhez fűzhették a pilisvörösváriakat, melyeket viszont érintett a kitelepítés.
Igen, igen.
Tehát biztos, hogy a közösségen nyomot hagyott ez az esemény.
Nagyon nyomot hagyott, mert mindenki nagyon félt attól, hogy ki lesz telepítve. A mi családunkban ez úgy volt, hogy az én nagymamám, aki bábasszony egyébként, 6300 kisgyereket segített a világra, rákerült a neve a kitelepítési listára. Édesapámé nem. Úgyhogy kitették a községházára ezt a listát. És édesapám neve azért nem volt ott, mert neki már magyar neve volt. Ő a Jászberényi tanítóképzőbe járt, és ott Erdélyből áttelepült tanárok tanítottak, magyaros szellemben, nemzeti szellemben, és mire a diákok befejezték ezt a tanítóképzőt, mindegy, hogy ki honnan jött, és milyen neve volt, milyen nemzetisége volt, magyar nevet vettek föl. Az én édesapám ekkor lett Fetterből Fogarasi Mihály, de a történethez az is hozzá tartozik, hogy később visszavette a német nevét, és így aztán ő Vitéz Fogarasi Fetter Mihályként hagyta itt ezt a világot, de a szellemiséget ránk hagyta, és én ezt folytatom. Ez a képes könyv is, ez a történelemkönyv tulajdonképpen az ő könyve alapján íródott. Ő 10 évű munkával gyűjtötte össze Pilis Üresár történetével és néprajzával kapcsolatos adatokat, képeket, és ez a könyv, a Pilis Üresár története és néprajza 1994-ben jelent meg németül, és 1998-ban magyarul. Én, amikor elkezdtem ezt a képeskönyvet, akkor az ő könyvét kitettem magam elé. Sajnos csak a magyar könyvet, mert németül azért nem tudok olyan jól beszélni. Kitettem ezt a könyvet, és elkezdtem lapozni, és onnan is átvéve rengeteg idézetet írtam meg ezt a felső tagozatosok számára készített könyvet, amit a Pilisvörösvári önkormányzat ad ki, és szeretne a polgármester ebből már gyereknapon ajándékként átnyújtani gyerekeknek néhány példányt.
És sikerül majd egyébként, mert nyomdában van ez a kötet?
Még nincs nyomdában.
Csak akkor most izgulunk, hogy oda kerüljön.
A belívek már teljesen elkészültek. Most a nagyobbik fiam, Tamás, készíti a borítót. Egyébként az utóbbi 10 évben minden könyvem borítóját ő készítette.
Tehát ez egy igazi családi vállalkozás.
Hát de lehet mondani.
Vajon megvan már annak a lehetősége, hogy ez tankönyv lehessen? Tehát van olyan budaörsi iskola, amelyik mondjuk fogja tudni használni a felső
tagozatot. Nem fogja tudni, ez Pilisvörösvár története.
Nagyon jó, tehát van olyan Pilisvörösvári iskola, amely fogja tudni használni.
Igen, már mindegyik iskolába elküldtem, nagy örömmel fogadták, és biztosan, hogy ha nem is tankönyvként fogják alkalmazni, de segédkönyvként biztosan.
Egyébként a német nemzetiségi iskolákban valahogy része a tananyagnak a helyi történet? Vagy csak igen, úgy általában igen, a német, a magyarországi német történet?
Igen, abszolút.
Nálunk is a honismeret tantár, vagy népismeret tantár keretében Zsámboki Szabolcs barátom beszél erről, történelemről, a néprajzról, szokásokról, népviseletekről.
Tehát nálunk is Budaörsön is van népismeret óra, nemzetiségi tanulóknak heti 4 német órával kezdenek, és 1 népismeret van, és például az egyes iskolában, ahova én is jártam, büszkén mondhatom, ott ez a kis mesekönyv, a Varázslatos Barackmag, ez már kötelező olvasmányként van számon tartva, mert nagyon örültek neki ott is a pedagógusok, mert nagyon-nagyon jól felhasználható, és a másodikosoknak idén, ha jól tudom, akkor ma kitelepítést például már ebből a könyvből mesélték, tanították.
Mm. Tehát akkor most már a fia, ha már oda jár, akkor ő most már a nagymama történetében.
Ő egy másik iskolába jár, de ő is nemzetiségi iskolába jár, és ők is német órán például előveszik, népismeret órán is előveszik, már kiolvasták az egész könyvet egyébként, és a gyerekek már a folytatást várják.
Na, akkor lesz folytatás.
Úgyhogy nem tudjuk, most még nagyon új minden, de ez azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy tényleg egy különleges dolog született, tényleg sikerült értéket teremtenünk, mert igazából az volt ezzel a cél, illetve hogy ezeket az értékeket tovább tudjuk adni a mai gyerekeknek.
Na most ez egy nagy kérdés egyébként, hogy ugye a bevezetőmben mondtam valami ilyesmit, hogy ne legyen skanzen a helytörténetből. Tehát, hogyha ezek a gyerekek már mondjuk a nagymamájuktól nem hallanak ilyen történetet, meg most már nem él a mindennapokban a sváb, meg a német öntudat, meg a hagyomány, meg a szokások, akkor ez csak az iskolában lesz egy óra.
Így van, és itt pontosan ez volt a cél, hogy ezt egy hidat tudjunk képezni tulajdonképpen, mert a mai gyerekek tényleg már alig ismerik ugye a dédszüleiket, akik ezt a kitelepítést, ezeket az időket, ezeket valójában is átélték, és talán így tudjuk ezeket az értékeket, ezeket az eszméket, ezeket tovább tudjuk így, meg egyébként történeteket is, így tovább tudjuk nekik adni. Nagyon
reméljük. De a mindennapokban él még valami ebből? Tehát nem tudom, például Pilisvörösváron vannak olyan, akár az évkörhöz kapcsolódó szokások, amelyek a németségnek voltak az ünnepei szokása, és máig tartják.
Hogyne, nagyon is, de erről nem engem kellene kérdezni, hanem Zsámbuki Szabolcs barátomat.
Hát de ön pirisvörösváriként biztos ezeken részt vesz. Mit érez, vagy mit ért ön abból, amit ott
Vörösváron azért rengeteg olyan rendezvény van, ami a helyi svábság kultúrájára épül. Zsámbuki Szabolcs barátommal 10 évvel ezelőtt megalakítottuk a Pilisvörösvári Honismereti Klubot, és minden hónapban van egy-egy klubestünk. Én szoktam kezdeni mindig helytörténeti, honismereti témákkal, és akkor ő jön a néprajzi témákkal. És ezzel kapcsolatban ő mindent tud. Én tátott szájjal szoktam hallgatni, hogy a népviselettől kezdve, hogy kell a tyúkokat tartani, meg hogy kell a fákat metszeni, és hogy milyen ősi sváb gyümölcsfák vannak itt Vörösváron, hogy kell egy disznómulat összeállítani, mindent tud. Noszogatom őt, hogy ezt a tudását tényleg egy tankönyvbe kéne rögzíteni. Ő már írt egyet, amit én szerkesztettem, a Pilisvörösvár népviselete. Ez is fontos segédanyag az oktatásban, de kimondottan egy olyan tankönyvre gondolok én, amiben a helyi szokások, állattartás, növénytermesztés, minden benne lenne. Legutóbbi klubestünkön például a disznóülésről tartott egy remek előadást.
Hú, ezt most nagy bolytbe nem mondja el, mert főleg azt a részt nem, ami a recepteket tartalmazza. Bocsánat, megkérem Attilát, hogy a telefonját rakja le az asztalról, mert valami ciripelést hallok, és ugye minden telefont a repülőüzemmódba helyeztünk, de valami ciripel. Úgyhogy ez csak egy kis szolgálati kérés volt, hogy a telefon az valahogy oda az asztal alá kerüljön. A nép történetéről, a Németországba települőkről is olvashatunk ebbe a kötetbe, és hogyha visszatérünk egy kicsit ehhez a varázslatos baracmaghoz, akkor azért megtudjuk, hogy akik kitelepültek, akiket kitelepítettek, vagy akik egyébként voltak azért olyanok is, akik önként mentek el, mert érezték, hogy nem lesz itt nagyon jó világ a számukra. Szóval, hogy azokkal mi lett, arról tudunk?
Igen,
tudnak?
Igen. Nálunk a könyvben megjelenik ugye ez a rész is. A könyv Léni és Lizi történetén alapul. Budaörsi sváb kislányokról beszélünk, akiket ugye érint a kitelepítés, és Léni a nagymamám, Lizi pedig Deininger Elizabeth, aki egy ma is élő személy egyébként, ő Németországban él, hiszen őt az 1946-os előzetéskor kitelepítették. Ő együtt szállt fel a nagymamámmal a vonatra, de a nagymamám leszállhatott a vonatról, Lizi néni pedig tovább ment.
És hogy szállhatott és le, miért szállhatott ő?
A nagymamám azért, mert a nagypapája beteg volt, és nem volt szállítható, és akkor...
Nem is akármilyen beteg, bocsánat, hanem a háborúban sérült meg, tehát egy katona, egy sérült katona volt, aki a háború után hazatért a családjához, de így, mint egykori katona, nyilván ezért nem szállították.
Igen, ez a mese alapján ez a történet. Valójában én úgy tudom, hogy ágyban fekvő beteg volt, és emiatt nem volt ugye szállítható, És ezért végül mentességet kapott a nagymamám, illetve az édesanyukája, és akkor ők leszállhattak a vonatról az indulás előtt. Lizi néni viszont továbbment, őt elvitte a vonat. Az ő barátságuk itt megszakadt egyébként. A mesekönyv szerint nem így volt, de így tudtuk beleszőni Lizi néninek a történetét, mert mi felhívtuk telefonon Lizi nénit, és kértük, hogy meséljen arról, hogy mi történt vele a vonatúton, mi történt vele, miután őket kitelepítették, hova érkeztek meg, hogy tudtak új életet kezdeni kint Németországban. És ő ezeket nekünk elmesélte, mi pedig egy ilyen kis levél formájában becsempésztük a mesekönyvbe, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút hiteles, ahogy ez meg tudott jelenni.
Részben szűnt meg az ő barátságuk, hiszen én úgy tudom, hogy mikor már megoldható volt, hogy fölhívják egymást telefonon, vagy valamilyen kapcsolatban újból fölfrissítsék, amikor már a háború után...
Igen, ők egy véletlen folyamán kapcsolódtak újra össze, mégpedig a Heimat Múzeum kapcsán, akiket
múzeum?
Mindenképpen meg kell említenünk, a Budaörsi Jakob Lajer Heimat Múzeum. Ők nagyon-nagyon sokat segítettek most nekünk abban, hogy ez a könyv létrejöhessen. Gajdos Frank Katalina vezetője, lektorálta egyébként a könyvet is.
És a múzeum találta meg a régi budaörsieket?
Keresztül kapcsolódott az én nagymamám, tehát Léni és Lizi újra, mert az én nagymamám a Heimat Múzeumban dolgozott nagyon sokáig, a Lizi néni pedig a Breczfeldi, a budaörsi testvérvárosi Heimat Múzeumban, és így találkoztak egy véletlen folyamán 40 év múlva újra, és vették fel a kapcsolatot, és egészen halálukig leveleztek.
Mm-hmm. És a régi budaörsiekről egyébként tudnak még mást is, tehát azokat, akik Budaörsről szálltak vonatra, egy helyre telepítették
igen,
ki például?
Igen, ők Breczfeldbe mentek, igen,
tehát
igen.
Tehát akkor
igen.
Breczfeldben van egy Budaörsi
vérvárosa, és ők nagyon-nagyon szorosan tartják a kapcsolatot egyébként. A Kati volt nem régen pont Breczfeldben, és ott tudott is beszélni a Lizi nénivel. Lizi néni nagyon boldog volt, mert én küldtem neki egy példányt a könyvből, kétszer el is olvasta, úgyhogy...
Egyébként most itt az asztalon két baba is van a könyvek között mellett.
Két horgolt baba, Léni és Lizi figurája, az egyik anyuka készítette nekünk a saját kezével, a nemzetiségi ruhákat pedig egy másik anyuka készítette. Ők a kabala figurái a sváb mesének. Visszük őket a kiállításokra, visszük őket Budaörsön kirándulni. Úgyhogy ez kifejezetten a gyerekeknek készültek ezek a kis figurák.
Most, hogyha visszakanyarodunk Pilisvörösvárra, ahol tehát nem volt kitelepítés, egyébként azért nem Pilisvörösvár volt az egyetlen. Volt olyan magyarországi település, ahol úgy sikerült megúszni a németeknek, hogy azt nyilatkozta a helyi plébános, hogy ott nincsenek németek, csak német nyelvű magyarok. Tehát nagyon sokféle történet van, ez is mutatja azt, hogy mennyire más lehetett az ország különböző részein a németeknek a története, ahogy egyébként az is más lehetett, hogy kik érkeztek egyáltalán Magyarországra, kik voltak azok a német telepesek, akik oda érkeztek, például Pilisvörösvárra. Ők eredetileg is bányászok voltak, azért hívták őket
nem.
be?
Pilisvörösváron a bánya 1905-ben kezdte meg a folyamatos termelést, tehát nem voltak bányászok, viszont korábban is bányászkodtak már Vörösváron, mert van egy ásványbánya, egy dolomit bánya. Jövedelem kiegészítésként a vörösvári svábok ott bányászkodtak, ott bányázták a dolomit kőport, amit Reibsonnak mondtak Vörösváron, többek között az én déd nagypapám, a Schreck Mihály is ebben a Reibson bányában dolgozott, egyébként ő zenész volt, egyszer a Zene Akadémiáról kijöttek, mert olyan híres volt ez a dédpapa, kérdezték, hogy hol van, mert szeretnék hallani a játékát, persze a Reibson bányában volt, elküldtek érte, és meg is érkezett, ahogy volt olyan kőporos kötényben, fogtan a nagybőgött, és egy olyan szólót vágott le, hogy tátva maradt a szája a zene akadémikusoknak. Ezt édesapámtól tudom, ő mesélte el nekem, és ezt később könyvben is rögzítettem, de hogy a nagymamáról is szóljak még valamit. A nagymamát tehát fölírták erre a kitelepítési listára. Édesapámat nem. Édesapám rajongásig szerette az anyját. El lehet képzelni azt a lelki állapotot, hogy az anyja az rajta van a listán, ő nem, és nem mehet utána, mert akkor már családja volt, a bátyám már kisgyerekként része volt a családnak, tehát nem hagyhatta el a feleségét és a gyerekét, viszont szerintem megszakadt volna a szíve, ha az édesanyját kitelepítik, tehát óriási megkönnyebbülés volt szerintem neki is, meg a vörösváriaknak, hogy ez az előzés elmaradt, viszont ezt a történetet én megírtam egy balladában, és már többször elhangzott Vörösváron, például a kitelepítési emléknapon. Sőt, írtam egy kórusművet is erről a kitelepítésről, amit szintén előadtunk már Pilisvörösváron. Úgyhogy mélyen érintette az embereket Vörösváron is, nagy megkönnyebbülés volt, hogy ez elmaradt, viszont nem maradtak el a kényszermunka táborba való elhurcolások a háború után. Nagyon sokakat elvittek Vörösvárról kényszermunkára a Szovjetunióba. Egyébként erről is szó van a könyvben. Tehát hiába voltak nagyon tragikus események, ezek mind bekerültek a könyvbe, tudják meg a gyerekek, és tudják azt, hogy milyen könnyű korban élnek ők most, az elődeik, az őseik élete nagyon-nagyon nehéz volt, kezdve a betelepüléstől egészen a háborúig.
Ha végignézzük ezt a könyvet, és a végén mondom, hogy egy nagyon szép függelék van a dokumentumokkal, amiket nagyon érdekesek a számunkra.
És ezek minden fejezetről egy teszt, egy 20 kérdéses teszt is, amit ki lehet tölteni.
Akkor ez biztos, hogy aki Pilisvörösvárról egy képet szeretne, ez biztos, hogy nagyon sok mindent fog tudni. Tehát egy átfogó helytörténeti tudást szerez, hogyha...
Hát ahogy átfogó édesapámnak a könyve is, monográfiája, sőt, én egy kicsit tovább is mentem, mert az ő monográfiája az 1945-ig szól. Az én könyvem pedig 1997-ig a városreavató ünnepségig.
Uh-huh. És még az is érdekelne, hogy én a függelékben láttam, hogy nagyon sok egyesület volt Pilisvörösváron. Tehát nem csak a zenei élet volt nagyon aktív, mert többféle zenekaruk is volt a sváboknak, hanem mindenféle tevékenység köré alakult valamilyen egyesület. Ezeknek az egyesületeknek, meg a tagjaiknak is ott van a fényképe, képes lap formájában is a kötet végén. Vajon maradt ezekből valami? Milyen most a közösségi élet?
A közösségi élet nagyon erős. Több helyszínen is zajlik, nem csak a kultúrházban, hanem például a svábsarokban, ami egy találkozó helye a vörösvári sváboknak. És hát ki irányítja ezt, ki az, aki ott van, mint Zsámboki Szabolcs, de még fiatal ember, és hihetetlen, hogy mennyire aktív, és milyen fontos szerepe van a hagyományok megőrzésében. A másik nagyon fontos szereplő pedig Mici néni, Grumman Andrásné, ő már 96 éves, de még mindig aktív. Hamarosan elkezdjük a fiával az új könyvének az írását, szerkesztését.
Tehát ez ebből is látszik, hogy embereken múlik az, hogy milyen a közösségi élet egy-egy ilyen kiemelkedő karizmatikus személyiségkel ehhez. És az is egy kérdés, hogy amit megőrizhetnek nyelvet, az melyik nyelv? Tehát milyen német nyelvet beszélnek azok, akik mondjuk akár Pilisvörösváron, akár Budaörsön németül beszélnek? Van még olyan, aki a helyi német nyelvet, a régi sváb nyelvet ismeri? Mert akkor mind a két településen svábok éltek ezek szerint.
Igen, igen, igen. Az idősebbek között még abszolút vannak. A maiak között már egyre kevésbé, viszont azt gondolom, hogy mivel Budaörsön nagyon sok német nemzetiségi általános iskola van, illetve nemzetiségi oktatást adó óvoda is van, ezért sokan beszélnek németül. De ez már, a Hochdeutsch, tehát hogy ez a... Ez a klasszikus irodalmi német.
Jelentősége annak, hogy mondjuk a régebbi, akkor mondjuk így, hogy tájszólást, mert végül is ez egy ősi nyelv, hiszen igen. Azt a német nyelvet őrizték meg, akik Magyarországra érkeztek, amilyen nyelvet beszéltek az ő Németországból való elindulásuk idején. Tehát ez egy ilyen különleges igen. Nyelv, zárvány, ami megmaradhatott.
Igen, igen, ez egy abszolút módosult. Tehát én is elég jól beszélek németül. Mégsem értem a svábot, pedig nagymamám nevelt, és egészen 6 éves koromig nagyon sokat beszélt hozzám németül is, illetve svábul is. A mesekönyvünk tartalmazza is egyébként az egyik sváb mondókáját, amit még ő mondott, de én nem tudtam lefordítani, meg leírni se tudtam, ha ebben a Gajdos Kati segített nekünk.
Hát nálunk az óvodában is tanulnak már ilyen sváb mondókákat. A helyi Mundartban született és elhangzó mondókákat. Sőt, a Áron unokám egyre több ilyen német szöveget mond, hogy játék közben elkezd dalolni, és akkor ilyen sváb dalocskákat énekel.
Nem Csillának is ez az egyik feladata?
Igen, hogy nálunk is ugyanúgy, hogy ilyen kis sváb mondókákat azért becsempészünk a gyerekek életébe. Tehát az a célunk, hogy nem megtanítani, hanem megismertetni és megszerettetni ezt a nyelvet.
Megismertetni, megszerettetni a nyelvet és a kultúrát is, hiszen mind a kettő a része akkor ezek szerint a ma Magyarországon élő német közösségeknek, legalábbis budaörsi és pilisvörösvári közösségeknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ma
köszönjük
a
szépen.
Stúdió vendége volt Haag Csilla, a budaörsi Cippel-Cappel német nemzetiségi óvoda óvónője, Lunc Klaudia, a sváb mese megálmodója, Ringler Magdolna unokája, ugye ő ennek a mesekönyvnek az egyik szereplője, és itt volt velünk Pilisvörösvárról Fogarasi Attila nyugalmazott tanár helytörténész, aki több könyvet írt már, hamarosan elkészül, nyomdába kerül az a kötete, amely Pilisvörösvár képes története felső tagozatos gyerekek számára. A mai műsort velem együtt készítette Bögös Henrietta, zenei szerkesztő és Bixa Levente technikus. A nevükben is búcsúzom, legközelebb holnap találkozhatnak velem itt a Magyar Katolikus Rádióban. További jó rádióhallgatást! Mm-hmm.